Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten legszebb teremtményei vagyunk. Éljünk egységben, fogalmazott Leó pápa a szegényekhez fordulva Albánóban. Augusztus 17-én vasárnap a Szentatya a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében együtt ebédelt azokkal a szegényekkel, akiket az albánói egyházmegye karitászának munkatársai segítenek. Az ebéd elején néhány szóban köszöntötte őket. 14. Leó pápa elmondta: Szeretném megosztani veletek azt a mindannyiunk számára oly jelentőségteljes gesztust, a kenyértörést, megtörjük együtt a kenyeret. Ez az a mozdulat, amellyel Jézus Krisztus felismerhetővé válik övéi között. Ez a Szent Mise. De a mise azt is jelenti, hogy mindannyian együtt vagyunk az asztal körül, és részesülünk azokból az adományokból, amelyeket az Úr nekünk adott. A Szentatya hozzátette: A legszebb teremtmény az, aki Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, vagyis mi mindannyian. Ebben az értelemben mindannyian Istennek a képét hordozzuk, és fontos mindig emlékeznünk arra, hogy Isten jelenlétét éppen egymásban találjuk meg. Ezért az is, hogy ma délután itt vagyunk, együtt ebédelünk, azt jelenti, hogy Istennel élünk ebben a közösségben, ebben a testvériségben. Egyházi személyek is állami kitüntetést vettek át augusztus 20-a alkalmából. Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ág Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Quirin Szalézi Egyházközség világi elnökének, a Szaváriában vértanú halált szenvedett Szent Quirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként. Manfred Weber, Magyar Péter gazdája, Brüsszel akaratát végrehajtó, ukrán párti bábkormányt szeretne. Jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás bejegyzésében egy videó is található, amelyen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azt mondja: Orbán Viktor, ön a múlt, Magyar Péter pedig a jövő. A kormánypártok kommunikációs szóvivője rámutatott. Magyar Péter szerint alaptalan, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni. Ezzel szemben az az igazság, hogy Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar, Brüsszel akaratát végrehajtó ukrán párti bábkormányt. A magyarok ebből nem kérnek, a magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon, a magyarok a külföldi érdeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják, emlékeztetett Mencer Tamás, hozzátette. A Tisza pártra és Magyar Péterre is ez vár. 19 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 1, szombaton 10, vasárnap 8 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 106 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten augusztus 4-től 10-ig a feltartóztatottak száma 118 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 7 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. Nagyrészt gomoly felhős, napos idő várható. A gomolyok időszakosan összeállhatnak, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet élénk a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáillesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede lajosvárosi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először salakmotorral, ezt követően labdarúgással, kosárlabdával, a PET kupával, végül pedig roncsderbivel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nívós mezőnye lesz az 50. Debrecen salakmotoros nagydíjnak. 16 vas papucsos verseny majd a Perényi Pál salakmotor stadionban, köztük több profiligás, EB és VB futam résztvevő. Sorsolás alapján 20 alapfutamban mérik össze tudásukat 11 nemzet versenyzői, majd 2 elődöntő következik. Végül jön az 5 fő zárófutam, amelyen eldől, hogy ki lesz az 50. Debrecen nagydíj bajnoka. A mezőnyben 2 magyar induló van, Magosi Norbert és a fiatal debreceni Lovas Zoltán. Barát Norbertet a Speed Wolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szerintem két dátum van minden salakmotorsportkedő életében, amit tudja, hogy mikor a motorverseny május 1, és nagybetűvel augusztus 20-a, úgyhogy tényleg az érdeklődés és ezzel párhuzamosan nagyon szép. A népszerűség az maga a sportnak az adottságainak köszönhető, hogy tényleg ez a négy vaspapucsos odáll, négy körön keresztül fék nélkül küzdenek test-test ellen, mint a gladiátorok, és ez belül egy arénában és stadionban történik, mindent nyomon tud követni a néző, minden mozdulatot, nagyon gyorsan történnek a dolgok, úgyhogy tele van izgalommal, adrenalinnal, családbarát rendezvény, itt aztán nem bántják, nem szidalmazzák egymást a nézők, úgyhogy ezeknek az egyveleg adja egyébként a savát, borsát a salakmotorozásnak, ezért szeretik a nézők, és mikor ilyen nagy tömeg van a városban, mint augusztus 20-án, ugye akkor nem csak a helyek és a környékbeli, illetve a régi nagyhatalmakat képviselő városoknak a rajongói szurkolói jönnek el, hanem olyan emberek is, akik tényleg csak egyszer egy évben jönnek el salakmotorversenyhez, pedig augusztus 20-a, mert eljönnek, összekötik a kellemest a hasznossal, a látványossal, és így kötnek ki nálunk a Gázvezeték utcán. Nagyon nagy szomorúsággal tölt el a salakmotor szerető, meg a motorsport kedvelőket az, hogy már csak Debrecen maradt a térképen. Én bízom benne, hogy ez a jövőben változni fog, és újra kerülnek vissza a városok erre a salakmotoros térképre Magyarországon. De a másik nagyon fontos tényező, és amiatt boldogok lehetünk, hogy egyedül Debrecenben állt a sport mögé az önkormányzat, biztosítja a térítésmentesen a létesítményt, illetve támogatja anyagilag is a lehetőségekhez képest a versenyek megrendezését, illetve a működésünket is. Ez sajnos a más városok önkormányzatára, ahol nagyon-nagyon szép számú nézőszám volt, nem igaz.
Barát Norbert elárulta azt is, kiket láthatunk a Debrecen nagy díjon.
Dóli, mert mindenképpen kell említeni Nész Krisztiáni Verzent, aki már szintén többször is elhódított a nagy díjat. Ugye volt, amikor pont Dólit előzte meg a döntőben, és ez az ausztrál menőnek egyébként szívfájdalma is, és külön olyan megállapodás kért, hogy őt nem érdekli a többi helyezés, csak a győztesnek járó pénz, illetve a startpénz, úgyhogy mindenképp nyerni jön ide az ausztrál versenyző. Ezen kívül itt lesz Kostigov, Marko Levišin, Lettországból, illetve Ukrajnából, a lengyel Jakumi Jamrógot mindenképp meg kell említeni, nagyon szereti a debreceni pályát. Lesz még egy meglepetés, egy dán versenyző Nils Christian Iversen mellett, akit még nem fettük fel, mert nem érkezett vissza a szerződése, de én őtől is meglepetést várok. Az argentin olasz Kovat is szeret itt Debrecenben motorozni, úgyhogy lesznek pikáns érdekes futamok. Nem lenne egyszer, inkább az elődöntőt tudnám megjósolni, ki az a 8 versenyző, akik oda kerülnek, de hogy a döntőbe ki fog menni, azt nem tudnám megjósolni, illetve a címvédés jön Mati Csivacsi személyébe. A verseny lebonyolítása 20 alapfutamból áll, ezután következik két elődöntő, ezek mind ugye négy résztvevős futamok. Az elődöntőben a második és a kilencedik helyezettek mérik össze a tudásukat, és a döntőben bejutnak az elődöntő első-második helyezettjei, és várja őt az alapfutam legjobb versenyzője. Ez öt versenyző, és ez a pikantériá és a Debrecen nagydíjnak, hogy a döntőfutamban öt versenyző áll a startszalaghoz, és így kerül ki Debrecen bajnoka az öt versenyző közül. Autogramosztásra is lesz lehetőség, lesz egy kis salakmotor kiállításunk a klubteremben a bejárat mellett, ami megint érdekesség, tényleg a régitől az új vasparipákig meg lehet őket tekinteni. Céges standok lesznek, ahol a szponzoraink készülnek később nagyon meglepetéssel a kilátogatók részére. Fotózkodni lehet, depólátogatást tervezünk, illetve visszapróbáljuk hozni a tombol a szellemiségét is, mint hogy az a régi 80-as években is nagy divat volt a versenyeken, úgyhogy ezekkel próbáljuk színesíteni és egy kicsit ünnepelni ezt az 50. nagy díjat. Nagyon szép számban kelnek el fel a jegyek. Az ülőhelyek közül ugye egy szektort mindig fenntartunk a helyszíni jegyvásárlók részére, de a másik öt szektorban azt mondhatom, hogy 80%-os már az értékesítési arány. Úgyhogy aki szeretne hűvösben, árnyékos helyen és műanyagszékeken helyet foglalni, azok mindenképp vásárolják meg a jegyeket elővételben. A honlapunkon a speedwolf.hu oldalon tudják megvásárolni a belépő jegyeket, és külön sorokban tudnak az online jegyvásárlók belépni a stadionba.
Kedves hallgatóink, Barát Norbertet, a Speed Wolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Magyar válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Varga Kevin 2018 óta 14 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, Törökország ellen gólt is szerzett, pályára lépett a németek és a portugálok elleni Európa-bajnoki mérkőzéseken, valamint a Nemzetek Ligájában és VB selejtezőkön. Pályafutása során a magyar élvonal mellett Svájcban, Romániában, Törökországban és Cipruson is játszott. Az NB1-ben pedig 12 gól és 20 gólpassz fűződik a nevéhez. Most őt hallják.
Viszonylag régebben már még a tavasz folyamán voltam mérkőzésen a Nyíregyházának, és már akkor Tivadar megkeresett engem is a menedzsmentemet, már akkor volt erről szó. Még akkor szerettem volna külföldre igazolni, ezért nem volt napirenden még a realitás annak, hogy ideigazoljak. Aztán viszont már személyes és akár pályafutásbeli nézetek miatt is úgy döntöttem, hogy szeretnék itthon Magyarországon futni. És a Nyíregyházára esett a választás.
A 29 éves futballista 2018 óta 14-szer szerepelt a nemzeti csapatban. Törökország ellen gólt is szerzett, és tagja volt a 2021-es Európa-bajnokságon szereplő keretnek, ahol pályára lépett a németek és a portugálok ellen is. Varga Kevin szerint a Nyíregyháza jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül. A támadó dicsérte a hely hangulatát, valamint hangsúlyozta a vezetőedző személyét és szerepét. Ezek nagyban hozzájárultak nála a pozitív benyomás kialakulásához. A csatár úgy véli, ha az edző kérései szerint áll bele a munkába és száll be a csapatba, akkor az segítheti a megfelelő kapcsolódásokat, és így a várt jó teljesítményt is. Hozzátette, hogy a tréner korábbi kecskeméti időszaka is példázza, milyen kitűnő játékosok fejlődtek ki a vezetőedző irányítása alatt. A játékos várakozásait illetően elmondta, hogy a válogatott szereplés mindig fontos téma és lehetséges cél számára, de jelenleg elsősorban a saját teljesítményére és új klubjára, a Nyíregyháza Spartacusra koncentrál.
A mesterről nagyon jók az első benyomások. A magyar játékosokat zöméről, akár a pályáról vagy a pályán kívülről, azért a futballközegből ismerem őket. Ilyenkor sokkal könnyebb a beilleszkedés, mint akár egy külföldi csapatba, és jól beszélem az angol nyelvet is, a külföldi játékosokkal is már párral is beszélgettem, kicsi a futballvilág, úgyhogy mindenhol vannak közös ismerősök, vagy akár például említettem Babunszkit, aki csapattársam is volt, úgyhogy szerintem nem lesz gond a beilleszkedéssel.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Varga Kevint, a Nyíregyháza játékosát hallották. Újra elindult a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság őszi idénye. A pályákon egész október végéig 102 csapat méretteti meg magát, ami 600 mérkőzést jelent. Ez országos szinten is kiemelkedő szám. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportszervezőjét hallják.
Arról tudok beszámolni, hogy egy csúcsot döntöttünk, tehát a szervezés azt hozta végül is ki, hogy 102 csapattal indul majd a bajnokság, ugyanúgy 9 csoportba, és hát egészen október 31-éig zajlanak majd a mérkőzések, mint ahogy mindig, tehát 600 mérkőzést fogunk lejátszani most ősszel, és tavasszal pedig a következő 600 találkozó következik.
Idén is óriási az érdeklődés a Decathlon Sejember Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság iránt. A nyíregyházi pályákon egészen október végéig tartanak a küzdelmek, a 600 mérkőzéses program pedig országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Dajka László hozzátette, hogy bár 5 csapat kivált a bajnokságból, 11 új együttes érkezett, köztük sok fiatal gárda. Kiemelte, külön öröm számára, hogy egyre több az olyan csapat, ahol apa és fia együtt játszik, hiszen sok gyermek szinte a pályán nőtt fel. Bízik benne, hogy ez a pozitív tendencia a jövőben is folytatódik. A bajnokság ünnepélyes kezdőrúgását Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum igazgatója, és Hajnal Gusztáv, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője végezte el. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum igazgatóját hallják.
Már évek óta hatalmas hagyománnyal bír a kispályás labdarúgó bajnokság, mind a szabadtéri őszi-tavaszi forduló, mint pedig télen sem maradunk foci nélkül, mert akkor terembe visszük a fiatal sportolni vágyó lakosokat. Azt gondolom, hogy 102 csapattal indul idén, és egy olyan nagy volumenű bajnokságnak nézünk elébe, ami mindenféleképpen országosan is figyelemre méltó.
Kőhalmi Rihárd kitért arra is, hogy a kispályás bajnokság kapcsán jelentős beruházás valósult meg, amelynek eredményeként létrejött a műfüves pályarendszer. Úgy véli, minden infrastruktúrális feltétel adott a minőségi sportoláshoz, a Nyíregyházi Sportcentrum pedig folyamatosan szervez szabadidős programokat és élsporteseményeket is. A bajnokság őszi szezonja október végéig tart, majd a csapatok terembe költöznek. A tervek szerint idén is megrendezik a téli terembajnokságot, a szabadtéri idény pedig 2026 tavaszán folytatódik. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetőjét hallják.
Mindig nagy élmény egy ilyen kispályás labdarúgó tornán részt venni. Alapvetően nagyon közel áll hozzám a labdarúgás, hiszen a nagyszüleim aktívan vettek részt a helyi sportéletben, a labdarúgás tekintetében. És hát azt gondolom, hogy egy ilyen szépen megújuló stadion környezetben, ilyen pályákon mindig öröm a játék. És ha a kezdőrugás alkalmával pedig végignéztem azokon az úriembereken, akik itt fognak tulajdonképpen több ezer mérkőzést majd lejátszani, hát megmondom őszintén, nagyon-nagyon mosolyra állt a szám, hiszen mint látjuk, a sport az mindig összehozza az embereket, a sport az mindig fontos az ember egészsége életében, és nem csak a fizikális egészségünk életében, hanem a mentális egészségünk életében is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akik ezért tesznek, és itt vannak, és minden héten rúgják a labdát, egy közösséget ápolnak, ezt mindenféleképpen támogatni kell. Mi pedig, mint a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT, megpróbáljuk ezt magas színvonalú pályákkal elismerni, és hogy mindig olyan körülmények között sportoljanak az idelátogatók, ami ehhez a szép stadion környezethez mindenféleképpen méltó.
Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetőjét hallották. Javában zajlik a felkészülés a következő szezonra a Deac férfi NB1-es kosárlabda csapatánál. A hajdúsági szurkolók örömére Mócsán Bálint is labdát ragadott. A csapatkapitány májusban a magyar válogatott összetartásán szenvedett enyhébb késsérülést, de ebből már teljesen felépült. A Deac bedobója szerint a nyári játékos mozgás ellenére az öltözőben jó a hangulat, ami a gárda eredményességét is jótékonyan befolyásolhatja a későbbiekben.
Azt gondolom, hogy idővel egy nagyon jó kis társaság jöhet össze a pályán kívül, és ez szerintem egy fontos alappillére lesz annak, hogy a közös munka a pályán ez jól működjön.
Az egyetemi klub 16 fős játékos kerettel vágott neki a munkának. Pető Ákos együttese a következő heteket edzésekkel tölti, de hamarosan sor kerül az első felkészülési mérkőzésre is. Ismét birtokba vette az Olán Gábor utcai sportcsarnok parkettáját az együttes. Az új szezon első foglalkozásán 16-an álltak csatasorba, köztük az együttes friss igazolásai. A Körmendről hazatérő Gáspár Mátyás, az előző svéd pontvadászat legértékesebb játékosának megválasztott Markus Tius, az amerikai csatár Trey Wade, valamint a bajnoki címvédő szolnoki olajbányásztól érkező Bojan Subotic. A 34 esztendős szerb kosaras motiváltan várja a következő idény kihívásait. Az előző kiírás során felértem a csúcsra a Szolnokkal, de továbbra is éhes vagyok a sikerre, a klubot és a keretet illetően is kitűnőek az első benyomásaim, szerintem a rutinos és fiatal kosarasok remek elegyet alkotnak. Úgy gondolom, magasztos célokért küzdhetünk majd, fogalmazott Subotic. A fehér-feketék 9 találkozóval hangolnak a bajnoki rajtra. Pető Ákos vezetőedző kollégáival azon dolgozik, hogy az alakulat hamar formába rendüljön. A szakmai stáb főként támadásban szeretne előrelépést elérni a tavaly látottakhoz képest. Pető Ákost hallják.
A védekezésünkkel tavaly nem volt olyan nagy probléma, tehát azt szeretnénk megtartani, viszont támadásban szeretnénk egy kicsikét gyorsabban és finezesebben játszani.
Az egyetemi klub szeptember 27-én szombaton kezdi meg a 2025-26-os bajnokságot. A nyitó körben a budapesti Honvéd lesz majd a Hajdúságiak vendége. Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiinduló pontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahová eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A PET kupa egyesület által szervezett programon a 110 fős diákokból és önkéntesekből álló csapat Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét. A 3 nap alatt a diákoknak több mint 2,4 tonna hulladékot sikerült összegyűjteniük. A részletekről Doró Viktóriát, az ifjúsági PET kupa szervezőjét hallják.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a 2 évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Doró Viktóriát, az ifjúsági PET-kupa szervezőjét hallották. Az elmúlt napokban különböző kategóriákban mérték össze erejüket a versenyzők a 60-i Roncs Derbin. A programban könnyű és nehéz építési autók, nemzetközi mezőny és speciális versenyszámok is szerepeltek. A látványos ütközések, a technikai kihívások és a szoros befutók idén is nagy izgalmakat tartogattak a közönségnek. A finálé a Rodeo méltó lezárása volt a háromnapos versenysorozatnak. A 60 bajnoka címet idén végül Krizsán Milán szerezte meg. A Rodeo döntőjében a dobogó legfelső fokára Kocsis István állhatott fel, a második helyen Krizsán Milán, míg a harmadik helyen a német Alexander Köder végzett. Ezen kívül számos szabálymódosításnak is meg kellett felelnie a szervezőknek, ami nehezítette a lebonyolítást. Márkus Norbertet, az újszerű Technikai Sportok Egyesület helyi elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Két és fél-három hónap az elég aktívan telt most a szervezésbe. Hát elsősorban levelezés az MNASZ-szal, meg egyéb hatóságokkal, hogy teljesen megfeleljünk az új előírásoknak.
Azért ezt nem mindenki tudja, hogy miknek kell megfelelni, mert lehet, hogy csak azt látják, hogy dübörög a motor, meg ott vannak a roncsterbin, és szurkolnak, de azért, hogy milyen háttérmunka van a szervezésben, te tudod a legjobban elmondani.
Igen, ezt nagyon jól látod, mert annyira nem mindenki tudja, hogy sok olyan helyen is jártam, ahol jobban kellett volna, hogy tudják.
De milyen feltételeknek kell megfelelni? Mondtad, hogy számszerű szabályok vannak.
Egybekötöm akkor a bizonyos változásokkal, tehát a rendezvénybiztosító mentő csapat, aki eddig volt nekünk, ők nem feleltek meg az MNASZ előírásainak, pedig én úgy gondolom, hogy elég jó vizsga volt az, hogy újraélesztettek egy nézőt, akinek a melegben megállt a szíve. Hozzáteszem, találkoztam pont az illetővel egy pár nappal ezelőtt az egyik bevásárló központnál, és jól van, remekül van. Tavaly egyébként el is jött a versenyre, és megköszönt a mentősök munkát. Lehet, hogy ezt már korábban említettem. Igen. Egyébként neked. Úgyhogy omszos mentőnk lett. Egy teljesen jó felszerelt, ugye, amit az utcán is látnak. A tűzoltó csapatunk szintén nem felelt meg. A turaiakat a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogja váltani. Akkor a rendezvénybiztosításunk Petőfibányi polgárőrök csinálták meg több mint 10 éve. Sajnos ők se feleltek meg az új szabályzatnak, személy és vagyonőröket kellett megbízni. Valamint a rendezvény felelősségbiztosítása sem felelt meg, pedig egyértelműen Roncs Derbire volt kötve, és be volt biztosítva.
Teljesen mindent újra kellett konvertálni.
Hát újra. Ja, és még volt egy olyan, hogy a egyesületünk formájában is találtak egy hibát, úgyhogy a törvényszéken módosítani kellett az egyesületünknek az alap működését.
És ezeket lehet tudni, hogy mi volt a háttér, mert hogy mondtad, hogy a új előírásoknak megfelelően nem feleltek meg a régiek.
Hát igazából ez egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult dolog. Az alapkoncepció az volt, hogy nagyon sok rally baleset történt, sajnos halálos balesetek is voltak, és ezáltal akkor ez miatt reformizálják az autósportot, de valahogy a roncsderbi az kimaradt a szakág. Volt, tehát ilyen, hogy roncsderbi szakág az MNASZ-nél nincs, mivel autósport vagyunk, az előírások ránk is vonatkoznak. És beraktak minket az offroad szakágba most ideglenesen, amíg nem lesz roncsderbi szakág, és annak a szabályoknak viszont 100%-ig nem lehet megfelelni, mert ami offroadon mondjuk biztonságos, az nálunk nem. Most mondok egy példát, eleinte azt mondták, hogy nyitható legyen a roncsderbis autónak az ajtaja. Tehát ez offroadon ez jó, könnyebb menekülő útvonal a pilótának, vagy akármi, de a roncsderbin ez egy veszélyforrás. És nagyon sok ilyen volt. Az overhálókat cseréltük, nagyon sok bukós isakot, ugye maszkot kell viselni, most már versenyzőknek kötelező a verseny alatt. Új biztonsági öveket vásároltak a fiúk, meg új ülést, akinek nem volt megfelelően, ezek mind így módosítva lett.
Márkus Norbertet, az újszerű Technikai Sportok Egyesületének 60-i elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Nagy Boldogasszony ünnepén egy rövid zarándokutat követően áldották meg Demjén határában a Hangács dűlőben azt a szűzanyaszobrot, amit a Szent Andrea szőlőbirtok tulajdonosa, a Lőrinc család állíttatott. Az indítatásról dr. Lőrinc György beszélt.
Nagy öröm van most a szívemben, egyrészt azért, mert itt ez a közös imádsága, úgy gondolom, hogy rengeteg kegyelem került erre a hegyre, erre a dűlőre, és most már tényleg egy valóban élő szűzanya van itt velünk, akinek a szobrát pár hónap ezelőtt állítottuk fel, most pedig meg lett szentelve. Még nagyobb a bizodalom nyilvánvalóan, hogy az ő oltalma alatt dolgozva szép gyümölcséget tudunk majd születelni. Méltó módon tudjuk remélhetőleg ápolni ezt a csodálatos teremtett világot, amit kaptunk, és hát olyan borok születhetnek, amelyek tényleg megvidámítják az emberek szívét. Nagyon régóta inspirált az a valóság, amit Jóniás szent életében, hogyha például Pió atyát is mondhatom, de a keleti szentek életében is többször adódott olyan nehéz helyzet a mezőgazdaságban is, amikor akár betegség tizedelte az ültetvényeket, akár a sárasság borossága volt velünk, és ők kimentek, mint közösség, kimentek ikonokkal, keresztekkel a határba, és könyörögtek az Isten kegyelmét kérve. És hát azért láthatjuk most már évek óta, milyen szeszélyes időjárásunk van, micsoda asszályokkal küzd a termelő. És persze ezen túlmutat minden más, ami még itt a békétlenséget illeti. Nagyon nagy nap van ugye Boldogasszony szűzanyának a mennybe menetele, és hát reméljük, hogy ez az ünnepnap, ez még egy különleges alkalom, hogy könyörögjünk a Isten kegyelméért. És nem mellégesen megmondva, hogy azon túl a bor kultúrának az állása, valamint akár a veszélyesen terjedő aranyszínű sárgaság vírus is azért itt van Európában, Magyarországon. Tehát sok-sok nehéz és szomorú dologgal kell megküzdenünk, ami az én szívemben egy kicsit kilátástalanságot is felidézett, és úgy gondoltam, megemlítem Balázs atyának, hogy próbáljuk meg, hogy kimegyünk a ikonokkal, és olyan jó volt, hogy még itt erekéket is ki tudtunk hozni. Úgy érzem, magunk részéről megtettük, amit tudunk, és nyilván a szürke hétköznapokban is meg kell, de nagyon-nagyon reménykedünk, hogy segítséget is kapunk ezáltal. Szóval egy ilyen zarándoklatot szerveztünk, ami érintette a határt, több község határában lévő kereszthez, szűzanyaszoborhoz zarándokoltunk el, elimádkozva az Isten szülőnek a akatisztoszát, úgyhogy nagyon-nagyon bizakodunk, hogy minden testvérünkre itt élő minden embernek a javárat is szolgálja ez a kis küzdelem vagy aszkézis, amit a hőségben megcselekedtünk. Boldogságos dűlőben, Hegerszólát községben is található egy szűzanyaszobor, valamint Egerben a Nagyeget-hegynek a közepén is van egy szűzanyaszobor, ez a nyilván a pincébe és a pince előtt is, és hát ahol lehet, én igyekszem hálámat kifejezni az Isten szülőnek, nyilván az Istennek, hogy ilyen patronát adott nekünk, hogy tudván tudta azt, amikor bűnbe került az emberiség, hogy egyszer lesz egy ember, aki ilyen nagy igent mond, és tisztán szeplőtelenül odaáll, és befogadja Istent, és megszüli gyermekként az Úr Jézust.
A Magyar Vöröskereszt idén is azt tűzte ki célul, hogy a látókörében lévő rászoruló gyermekek megfelelő felszereléssel a vállukon tanulásra teljesen készen léphessék át iskolájuk küszöbét. Az iskolakezdést támogató programja kapcsán a szervezet július hónapig 6000 segítségkérésről szerzett tudomást. A Magyar Vöröskereszt augusztusban iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében emellett várják azokat a jó állapotú, használt iskolatáskákat is, amelyeket a tanévkezdés előtt rászoruló gyermekek között osztanak szét annak érdekében, hogy minél többen kezdhessék meg méltó módon és felszerelten az iskolát. Emellett 4 napos imitátor képzést is tartott önkénteseinek a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete Miskolcon. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora adott tájékoztatást.
A Magyar Vöröskereszt minden évben támogatja a rászoruló gyermekeket és a családjukat, akikre terhet rónak az iskola kezdés költségei. Ezek a gyerekek nem is álmodhatnak új iskolatáskáról, vagy toltartóról, vagy sportfelszerelésről tesi órára, úgyhogy ezt szeretnénk támogatni, és a szervezetünknek az a célja, hogy kifejezetten fenntartható, rendszeres és egységes színvonalú támogatási rendszer dolgozzunk ki az alkalomszerű akciók helyett, mert így akkor egyforma felszerelést tudunk venni azoknak a gyerekeknek, akiknek erre szükségük van. Igazság szerint 6000 segítségkérésről van tudomásunk országszerte, akiknek nagyon nagy szüksége lenne itt a szeptember elejé iskola kezdéshez különböző felszerelésekre. Ezek a jelzések érkeznek családsegítőktől, érkeznek egyéni jelzések is, és hát van, aki e-mail formájában, van, aki személyesen keres meg minket, és akkor kérelemmel fordul a szervezetünk felé, vagy telefonon. Úgyhogy ez a jellemző. Ez a jellemző, az egész megyében több irodánk van, úgyhogy az, mondhatom azt, hogy mindenhol számottevő az, aki ebben az időszakban kifejezetten ezzel kapcsolatban keres, hogy segítsünk a gyerek iskolai elindulásában. Ez a kampányunk, a Jókedvel az iskolába kampány, országos szinten online adományozás keretében zajlik, ahol pénzzel tudják támogatni ezt a fajta segítségnyújtást, tehát így is tudnak segíteni, a Vöröskereszt oldalán megtalálják az ehhez kapcsolódó információkat, viszont ha valaki szeretne tárgyi adományt felajánlani, iskolatáskát, toltartót, jó állapotban lévő természetesen olyat, amit még ő maga is elhordana, vagy a gyermeke, csak már nem tudom, vált egy másik típusra, vagy kinőtte, vagy nem tudom. Tehát, hogy azokat a jó állapotú felszereléseket várjuk, vagy akár újat is, hogyha valaki ezzel tud segíteni, akkor a vármegyében lévő kollégáinkat, irodáinkat felkeresik, és akkor ott le tudják adni az adományt. Folyamatosan gyűjtünk, de azért itt az augusztus végi időpont, amíg jó lenne, ha beérkeznének, hogyha tárgyi felajánlásról van szó, mert akkor azt rögtön ki is tudjuk osztani, és hogyha ez az online forma tetszett meg valakinek, a pénzadomány, az folyamatosan működik az a felület, úgyhogy egész évben várjuk a támogatást. Iskolai felszerelések, egyforma színes szeruza készleteket veszünk, vagy zsírkréta készletet, vonalzót, amikkel a gyermekek tanulását tudjuk elősegíteni, füzeteket, egységes füzeteket, de főleg ezeket az eszközöket, amiket egyformán nem tudnak használni. Mondhatom azt, hogy nem csak ez az adomány, hanem bármilyen tartós élelmiszer adomány, vagy tisztálkodószer, tisztítószer adomány eljut az adományozotthoz, mindenki nagyon örül, hogyha tudunk bármiben is segíteni, mert tényleg vannak olyan családok, akiknek nagyon nagy megterhelés jelent ez az időszak, pláne ahol több gyerek is iskolába indul egyszerre, úgyhogy tényleg nagyon örülnek neki, hogy tudjuk őket támogatni. Múlt héten itt Miskolcon tartottunk egy baleset szimulációs képzést. 3 megye összefogása ez, mert Heves megyéből és Nógrád vármegyéből is, és természetesen Borsod vármegyéből, Miskolcról is érkeztek ide ifjúsági önkéntes fiatalok, akik baleset szimulációs képzésen vettek részt, úgyhogy 11-en voltak ezen a képzésen, és hát büszkén mondhatom, hogy mind a 11-en sikeres vizsgát tettek. Ezek a fiatalok az országos elsősegély nyújtó versenyre, a vármegyei fordulókra is és az országos fordulókra is járnak, mert hogy ők imitálják azokat a baleseteket, amiket ezeken az elsősegély nyújtó versenyeken a csapatoknak ugye meg kell oldaniuk, hogy hogyan nyújtanak elsősegélyt, és ezeket szimulálják le. Itt tanultak egyébként az elméleti oktatáson túl, gyakorlati képzést is kaptak, mind a sebkészítés, a sminkeléssel kapcsolatban, hogy hogyan viselkedjenek egy-egy szituációban, hogy játsszák el adott esetben egy ájult sérült, hogy hogyan viselkedik, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és nagyon intenzív képzés volt.
Egy Európai Uniós támogatásból a Miskolci Egészségügy köz- és magánellátása hamarosan egy olyan ultrahangkészülékkel fog gazdagodni, amely a betegek zsírmájosodásának mértékét fogja kimutatni. A pályázat kezdeményezettje a Csépémet Kft., amely 2017 óta foglalkozik egészségügyi szolgáltatások nyújtásával, mint például a szakorvosi járó betegellátás, teleradiológiai tevékenység, egynapos szemészeti és ortopéd sebészet, valamint foglalkozás egészségügyi és magánorvosi ellátás. Az ultrahangdiagnosztikai eszköz beszerzésén túl a projekt tartalmaz egy információs technológiai fejlesztést, valamint a beruházás szakmai megvalósítását támogató tevékenységeket is. A támogatás segítségével a cég közel 11 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a közel 22 millió forint értékű beruházása megvalósításához. A cégnél a fejlesztés eredményeként magas szintű eszközpark jön létre, ami korszerű szolgáltatások nyújtását teszi lehetővé. A részletekről Csiba Gábor, a Csépémet Kft. Szakmai program felelőse nyilatkozott rádiónknak.
A Csépémet Kft. Miskolcon végzi munkáját, és eddig is elég sok olyan tevékenységet végeztünk, amely részben a közellátásban, részben a magánellátásban a betegeknek a hasznára vált. A GINOP 1-2-4-25-ös pályázat keretén belül most nyertünk viszont egy olyan ultrahang készülék megvásárlásának lehetőségét, amelyben van egy olyan szoftver, amely a májban a zsíros elfajulásnak a mértékét, tehát mennyiségileg tudja meghatározni. Tehát nem csak azt mondja meg, hogy zsír van a májban, hanem azt, hogy mennyi zsír van a májban. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a májnak a rákos elfajulása zsírosodással, első lépésként zsírosodással, második lépésként kötőszöveti elfajulással, és utána pedig elrákosodással folytatódik. A máj betegségek, a máj rákos betegsége a hatodik leggyakoribb rákos megbetegedés Magyarországon, és a rákos halálozási okok között pedig a harmadik helyen áll. Ha a máj elzsírosodását, illetve annak mértékét korán ki lehet szűrni, akkor nyilván a életmódváltással, illetve egyéb orvosi beavatkozással meg lehet előzni a rákos elfajulást, amely leggyakoribb okként az alkoholos károsodás révén, vagy hepatitis B-C fertőzés okán tud kialakulni a szervezetben. Tehát egy nagyon lényeges eredmény, amit ezzel el fogunk tudni érni ezzel a készülékkel. Mindehhez nyertünk egy úgynevezett üzleti felhő szolgáltatást is, amelynek pedig az a jelentősége, hogy távoli munkát teszi lehetővé ezzel az eszközzel, illetve az orvosi tevékenység keretén belül, és így optimalizálja az ellátást.
A alkoholos károsodását így a májnak azt szerintem mindenki érti, kifejteni, hogy a hepatitis C és B az milyen fertőzést jelent?
Ez tulajdonképpen májgyulladást jelent. Elsősorban az hepatitis C, az elsősorban az egészségügyben dolgozóknak a betegsége, de bárki más megkaphatja. Tulajdonképpen fertőző májgyulladásról beszélünk, amely meggyógyulhat, de el is indulhat abba az irányba, hogy az imént említett módon akár egy későbbiek során egy rákos elfajulásnak az alapja lehet. Ezért is nagyon lényeges ez a szűrés, amivel korán észre lehet venni az elfajulásnak az első lépését, tehát a zsírosodást, meghatározni a mennyiségét, és viszonylag rövid idő alatt ennek birtokában el lehet juttatni a terápiás részlegre is.
A vizsgálathoz mi kell ilyenkor, mert ha jól tudom, már az önök ultrahangkészüléke is már most sikerrel tudta ezt a májvizsgálatot lefolytatni, csak most ez még professzionálisabb gép lesz.
Ez egy alapvetően egy ultrahangkészülék. A mi jelenlegi készülékünk is tudja azt, hogy megállapítani, hogy van, el van zsírosodva a máj, viszont az, amit nyertünk, az egy szoftvert jelent tulajdonképpen a készüléken belül, és ennek a szoftvernek a segítségével gramra, mennyiségre meg lehet állapítani, hogy mennyi, azaz, hogy hol tart ez a zsírosodás.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiindulópontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahova eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A PET kupa egyesület által szervezett programon a 110 fős diákokból és önkéntesekből álló csapat Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét. A három nap alatt a diákoknak több mint 2,4 tonna hulladékot sikerült összegyűjteniük. A részletekről Doró Viktória, az ifjúsági PET kupa szervezője adott tájékoztatást.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a két évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Immár 34. alkalommal nyitotta meg kapuit az ország egyik legjelentősebb kulturális programsorozata, a Zemplén Fesztivál. 25 település kínál zenei, gasztronómiai programokat. A rendezvény szakmai vezetője és szervezője Hollerung Gábor, a budafoki Dohnányi zenekar vezetője úgy fogalmazott, mára szinte megkerülhetetlenné vált a programsorozat, amely egyre több embert hívogat a régióba.
Olyan, mintha el sem mentünk volna. Körülbelül olyan, mintha tegnap fejeztük volna be. Eltelt egy év, és szerencsére idén sokkal korábban elkezdtük a készülődést, elkezdhettük, és itt tulajdonképpen egy megjegyzem, a szűk esztendőkben is mindig végül is nagyszerű programot sikerült összerakni. Én azt hiszem, hogy idén is nagyon-nagyon változatos a visor, ahogy ezt hirdetjük is, minden műfaj, a legszínesebb fesztivál, remek előadókat sikerült elhívnunk, és én azt gondolom, hogy a fesztivál hangulat az talán ugyanolyan lesz. A tavalyi év egyébként egy valószínűtlen jó sikerült esztendőből, nem is értettük, hogy ennyivel többen vannak. Kicsit drukkolunk, hogy idén is legalább annyian legyenek, akár talán még többen is. Én azt gondolom, hogy ez a fesztivál már mindenki fejében egy megkerülhetetlen, és egyébként hál' Istennek várva várt rendezvény. Ennek van egy nagyon-nagyon hatékony mechanizmusa, hogy valaki valamit nagyon szeret, de azért valahogy megnéz egy másik produkciót, és rájön egyre inkább, hogy mennyi mindenbe lehet örömét lelni. Valakinek, aki nem gondolja, aki úgy gondolja, hogy csak a könnyű zene érdekli, az egy világzenét hallgat. Tehát a dolog határai sosem annyira élesek, mint amennyire, és azért az elmúlt években ezért ez bebizonyosodott, hogy ez a fajta sokszínűség a legerősebb varázsa az Zemplényi Fesztiválnak, amely egyúttal mind a térség számára, mint pedig a idelágát látogatók számára, ha szabad így fogalmazni, a leghasznosabb. A BDZ, mint rezidens együttes, ugye azért egyfajta vázát adja ennek a fesztiválnak, de a meghívott résztvevők, azok lényegében mindig azt szolgálják, hogy valami érdekes, izgalmas program szólaljon meg, vagy odaillő program szólaljon meg. Itt tulajdonképpen helyszínhez keresünk műsorokat. Idén is több új helyszínünk van, amelyhez meg kellett találni azt, hogy mit érdemes. Ezeken a településeken a legfontosabb feladat, és ezt a művészek tudják, hogy ez egy nagyon, nagyon közeli kapcsolatnak kell lenni ezeken a rendezvényeken, ahol a közönség úgy érzi, hogy nem egy kordonra elzárt társaság, akikkel szembe állnak művészek és adnak koncertet, hanem az egésznek egy közösségi jellege van. Arról nem is beszél, hogy rengeteg kis településen megvendéklik a közreműködőket.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatói!